középkorú, és már két férjet könyvelhet el magának, és a saját pályáján tönkreveri. Sila kedves gyerek, egészséges, tűrhetően csinos, és amennyire kell, vonzó a másik nem számára. De Mrs. Leidner ebben a tekintetben egészen rendkívüli jelenség volt. Az a fajta kártékony varázserő volt benne, ami bajt kever. A féle la belle dame sans merci volt. Majdnem felugrottam ültőhelyemből. Micsoda fura véletlen, hogy pont ezt mondja. A lánya, ha nem vagyok indiszkrét. Nincs benne talán némi tendresz valamelyik régész fiatal ember iránt? Ó, azt nem hiszem. Emott és Coleman körülugrálják, de ezt természetesnek veszi. Azt nem tudom, hogy melyik érdekli jobban. Legyeskedik körülötte néhány pilóta is. Azt hiszem, jelenleg csupa apróha alakít éppen a hálójába ejthet. Nem, én azt hiszem, az bosszantja annyira, hogy valaki idősebb korában nem csak szembe mer szállni a fiatalsággal, de le is győzi. Nem ismeri annyira a világot, mint én. Az ember akkor becsüli igazán a kislányos arcbőrt, a ránctalan szemet és a fiatal, ruganyos testet, amikor már az én koromban van. De egy 30 éven felüli nő átszellemülten tud hallgatni, és ügyesen be tud dobni itt-ott egy-egy szót, hogy megmutassa annak, aki szónokol neki, hogy micsoda pompás fickó, és ennek kevés fiatal ember tud ellenállni. Sila csinos lány, de Louise Leidner gyönyörű volt. Csodálatos volt a szeme, és kápráztató az aranyos szőkesége. Igen. Gyönyörű asszony volt. Igen, gondoltam, igaza van. A szépség csodálatos dolog. Mrs. Leidner pedig gyönyörű volt. Nem az a szépség, akire féltékeny az ember. Az ember csak ül és csodálja. Az első nap, amikor megismerkedtünk, úgy éreztem, hogy akármit megtennék érte. Azért, amikor este visszavittek Teljarindzsába, dr. Reilly ott tartott vacsorára, mégis újra eszembe jutott egy-két dolog, amitől meglehetősen kényelmetlenül éreztem magam. Amikor hallottam, egy szót se hittem el Sila Reilly szózuhatagából. Tisztára gyűlölködésnek és rosszindulatúnak tartottam az egészet. De most hirtelen eszembe jutott, milyen makacsú ragaszkodott hozzá Mrs. Leidner akkor délután, hogy egyedül menjen sétálni, és mennyire nem akart hallani se arról, hogy vele menjek. Óhatatlanul azon kezdtem törni a fejemet, hogy hát ha mégis Mr. Carey-vel ment randevúzni. És hát persze, tényleg furcsa volt egy kicsit, hogy olyan merev udvariassággal beszéltek egymással. A többieket Mrs. Leidner nagy részt keresztnevükön szólította. Az is eszembe jutott, hogy Carey szinte soha nem nézett rá. Talán azért, mert nem szerette, de talán éppen ellenkezőleg. Jól megráztam magam. Itt ülök és fantáziálok, és mindenfélét képzelek, és mindezt annak a lánynak a gyűlölködő kirohanása miatt. Az egész csak azt mutatja, milyen gonosz és veszedelmes dolog, ha valaki fogja magát, és elkezd ilyeneket mondani. Mrs. Leidner egyáltalán nem ilyen volt. Persze, Sila Reillyt ő sem szerette. Igazán, majdnem, hogy komisz volt, Mr. Emottal ott az ebédnél Sila miatt. De fura, ahogy Emott akkor nézett rá, valahogy úgy, hogy egyszerűen nem lehetett megmondani, hogy mit is gondol. De az ember sose tudja, hogy Mr. Emott mit gondol. Olyan csöndes, de nagyon kedves. Kedves, megbízható ember. No de viszont Mr. Coleman, ha láttak már ütődött fiatal embert, hát ő az. Idáig jutottam elmélkedésemben, amikor megérkeztünk. Pontosan 9 óra volt, a nagykaput már bezárták, rátették a keresztvasakat is. Ibrahim futva jött a nagy kulcsal és beengedett. Teljarindzsában valamennyien korán ágyba bújtunk. Már a nappaliban sem égett a lámpa. A rajzteremben és dr. Leidner szobájában még világos volt, de a többi ablakok már szinte mind elsötétettek. Úgy látszik, a társaság még a szokottnál is korábban elvonult lefeküdni. Ahogy a szobám felé menet, elmentem a rajzterem előtt, benéztem. Mr. Kéri ingújban dolgozott egy nagy tervrajzon. Iszonyatosan rosszul néz ki, gondoltam. Olyan elkínzott és megviselt. A szívem sajgott érte. Nem is tudom, mi lehetett ez Mr. Kériben. Nem az, amit mondott, mert alig szólt valamit, és akkor is többnyire a leghétköznapibb dolgokat, és nem is az, amit csinált, mert csinálni se csinált sokat, és mégis. Az ember óhatatlanul felfigyelt rá, és valahogy, mintha minden, ami rá vonatkozott, többet nyomott volna a latban, mintha ugyanaz mással lett volna kapcsolatos. Egyszerűen számított, ha értik, hogy mire gondolok. Az ablak felé fordította a fejét, és meglátott. Kivette a pipát a szájából, és azt mondta, na, nővér, visszajött Hassanyéből? Igen, Mr. Kéri. Maga ilyen sokáig dolgozik? Úgy látszik, már mindenki más lefeküdt. Gondoltam, nem árt, ha megnyomom egy kicsit a dolgot, kicsit le voltam maradva, és holnap egész nap kint leszek az ásatáson. Újra elkezdtük a munkát. Már is? Kérdeztem megbotránkozva. Erre elég furcsán nézett rám. Azt hiszem, ez lesz a legjobb. Én beszéltem rá Leidnert. Ő holnap egész nap Hassanyében lesz, intézi az ügyeket. De mi többiek folytatjuk. Tudja, hogy a dolgok most állnak. Nem lenne könnyű itt ülni és bámulni egymást. Természetesen teljesen igaza volt. Különösen, hogy olyan ideges, ingerült állapotban volt mindenki. Hát, persze bizonyos szempontból igaza van, mondtam. Az legalább leköti az ember gondolatait, ha valami tennivalója van. Azt tudtam, hogy a temetés 2 nap múlva lesz. Mr. Kéri újra a tervrajz fölé hajult. Nem is tudom miért, de egyszerűen fájt érte a szívem. Biztos voltam benne, hogy a szemét se fogja lehunyni. Ha esetleg szeretne egy altatót, Mr. Kéri, mondtam bizonytalanul, mosolyogva rázta meg a fejét. Meg leszek nélküle, nővér. Az altató csak rossz szokás. Hát, akkor jó éjszakát, Mr. Kéri, mondtam. Ha bármire, amit én... Ó, nem! Köszönöm, nővér. Jó éjszakát. Iszonyúan sajnálom, mondtam. Alig, hanem túlságosan hevesen. Sajnál? Nézett fel meglepetten. Kit? Hát mindenkit. Olyan iszonyatos az egész. De különösen magát. Engem? Miért engem? Hát, maga olyan régi barátja volt mindkettőjüknek. Régi barátja vagyok Leidnernek. Louise-zal nem voltam különösebb barátságban. Úgy beszélt, mintha egyenesen utálta volna. Igazán szerettem volna, ha Miss Reilly is hallja. No hát jó éjszakát, mondtam, és besiettem a szobába. Egy darabig még tettem-vettem, mielőtt levetköztem volna. Kimostam egy pár zsebkendőt, meg egy mosható szarvasbőrkesztyűt, aztán naplót írtam. Mielőtt lefeküdtem volna, azért még egyszer kinéztem az ajtón. A rajzteremben és a déli épületszárnyban még akkor is égett a lámpa. Arra gondoltam, hogy dr. Leidner van még fönn, dolgozik az irodájában. Eszembe jutott, nem kellene oda menni, jó éjszakát kívánni neki. Haboztam, nem akartam túl buzgónak látszani. Lehet, hogy el van foglalva, és nem szeretné, ha zavarnák. Aztán valami kényelmetlen érzés mégis odahajtott. Végül is mit árthatok vele? Csak jó éjszakát kívánok, megkérdezem, nincs-e szüksége valamire, aztán már jövök is vissza. De dr. Leidner nem volt ott. Az iroda ki volt világítva, de senki nem volt ott, csak Miss Johnson. Az íróasztalra hajtotta a fejét, és zokogott, mintha a szíve szakadna meg. Ez teljesen kiborított. Ez a nyugodt, fegyelmezett nő. Nézni is szánalmas volt. Mi történt, kedves? Kiáltottam föl, átöleltem és megsimogattam. No, ejnye már, ez nem szabad. Nem szabad itt ülni egyedül és sírni. Nem válaszolt, és éreztem, hogy csak úgy rázza az iszonyatos, görcsös zokogás. Ne, kedves, ez nem szabad, mondtam. Szedje össze magát. Megyek és főzök egy csésze finom teját. Erre már fölemelte a fejét. Nem, nem, nincs semmi baj, nővér. Ostoba vagyok. Mi izgatta föl ennyire, kedves? Kérdeztem. Először nem válaszolt, aztán azt mondta. Ez egyszerűen iszonyatos. Most ne kezdj el ezen törni a fejét, mondtam. Ami történt, megtörtént. Nem lehet rajta segíteni. Nincs értelme rágódni rajta. Kihúzta magát, és elkezdte igazgatni a haját. Csak bolondot csinálok magamból, mondta szokásos reket hangján. Kitakarítottam és rendet raktam az irodában. Gondoltam, legjobb lesz, ha csinálok valamit. És akkor egyszerre hirtelen rám tört az egész. Igen, igen, mondtam sietve, tudom. Tudja, mi kell most magának. Egy jó csésze forró tea, meg egy forró vizes palack az ágyába. Meg is kapta őket. Nem törődtem bele, hiába tiltakozott. Köszönöm szépen, nővér, mondta, amikor már ágyba dugtam, kortyolgatta a tejáját, és a lábánál ott volt a meleg vizes palack. Maga nagyon kedves, és nagyon józan nő. Ritkán fordul elő, hogy ekkora bolondot csinálok magamból. Ilyenkor akárkivel előfordulhat, mondtam, mikor ennyi minden összejön. Az a feszültség, aztán az a megrázkódtatás, a rendőrség, amint mindenbe beleüti az orrát, hiszen én magam is folyton összerezzenek. Teljesen igaz, amit oda benn mondott, mondta nagyon lassan, és valahogy elég furcsa hangon. Ami történt, megtörtént, és nem lehet rajta segíteni. Egy-két percig hallgatott, aztán valami furcsát mondott, legalábbis én annak gondoltam. Soha nem volt rendes asszony. Hát, ezzel nem szálltam vitába. Mindig természetesnek éreztem, hogy Miss Johnson és Mrs. Leidner nem borulnak egymás keblére. Az jutott eszembe, hogy Miss Johnson talán titokban úgy érezte, hogy örül Mrs. Leidner halálának, aztán meg szégyelte magát a gondolat miatt. Most aludjon szépen, mondtam, és ne izgassa magát fölösleges. Éppen csak összeszedtem egy pár holmit, hogy rendbe tegyem a szobát. A harisnyát egy szék hátára akasztottam, a kabátot meg a szoknyát az akasztóra. A padlón megláttam egy kis összegyűrt papírgombócot, ami biztos valamelyik zsebéből esett ki. Éppen kisimítottam volna, hogy lássam, nyugodtan el lehet-e dobni, amikor Miss Johnson rám recsentett. Azt adja ide! Odaadtam, kisé meghökkentve, amit ilyen ellentmondás nem tűrően szólt rám. Kirántotta majd, hogy nem kitépte a kezemből, aztán a gyertyalángjába tartotta, míg hamuvá nem égett. Mondom, meg voltam hökkenve. Csak bámultam. Az se volt időm megnézni, miféle papír lehet. Olyan gyorsan kirántotta a kezemből. Aztán furcsa móda, hogy égett, felém pöndörödött, és akkor láttam, hogy tintával írott szavak állnak rajta. Csak akkor jöttem rá, amikor már ágyba bújtam, hogy miért volt az az írás olyan ismerős. ugyanaz a kézírás volt, mint a névtelen leveleké. Ez lett volna az, amiért Miss Johnsonon kitört a görcsös lelkiismeret furdalás. Lehet, hogy ő írta a névtelen leveleket. Huszadik fejezet. Miss Johnson, Mrs. Mercado, Mr. Reiter. Nem szégyellem bevallani, hogy ez a gondolat mélyen felkavart. Soha nem jutott volna eszembe, hogy Miss Johnson-t kapcsolatba hozzam a levelekkel. Mrs. Mercado-t talán, de Miss Johnson igazi úri hölgy volt, józan és csupa önuralom. De hát, jutott eszembe a Monsieur Poirot és Dr. Reilly közötti esti beszélgetés, lehet, hogy éppen ezért. Ha Miss Johnson írta azokat a leveleket, az sok mindent megmagyaráz. Vigyázat! Az egy pillanatra se jutott eszembe, hogy Miss Johnsonnak bármiféle köze lehet a gyilkossághoz. Azt azonban láttam, hogy Mrs. Leidner iránti ellenszenvében talán engedhetett a kísértésnek, hogy közönségesen szólva begyullassza. Talán abban reménykedett, hogy elijesztheti Mrs. Leidnert az ásatásról. De aztán Mrs. Leidnert meggyilkolták, és Miss Johnson iszonyú lelkiismeret furdalást érzett, először is a kegyetlen ugratásért, aztán meg talán azért is, mert rájött, hogy levelei kitűnő védőpajzsot jelentenek az igazi gyilkosnak. Nem csoda, hogy annyira össze volt törve. Szíve mélyén jó lélek volt, ebben biztos voltam. És ez azt is megmagyarázta, miért kapott olyan mohón az én vigasztaló szavaimon, hogy ami történt, megtörtént, nem lehet rajta segíteni. És aztán az a rejtélyes megjegyzése, merő önigazolás, soha nem volt rendes asszony. Most már az volt a kérdés, hogy én mit csináljak. Jó darabig forgolódtam, hánykolódtam, végül aztán elhatároztam, hogy az első adandó alkalommal tudatom Poirot-val. Poirot másnap kijött, de, hogy úgy mondjam, nem volt alkalmam bizalmasan beszélni vele. Mindössze egy pillanatig maradtunk négy szem közt, és mire összeszedtem volna magam, hogy eldöntsem, hogy is fogjak hozzá, már oda is hajolt hozzám, és utasításokat sugdosott a fülembe. Én most beszélni fogok Miss Johnsonnal, talán másokkal is a nappaliban. Még magánál van Mrs. Leidner szobájának a kulcsa? Igen, mondtam. Trébien, menjen be, csukja be az ajtót maga mögött, és kiáltson föl. Ne sikolcson, kiáltson. Érti, hogy mire gondolok, ugye? Azt akarom, hogy riadalmat, meglepetést fejezzen ki, ne tébolyult félelmet. Hogy mit mondjon, ha meghallják, azt magára bízom. Beverte a lába ujját, vagy amit akar. Többre már nem volt időnk, mert Miss Johnson abban a pillanatban kijött az udvarra. Tökéletesen értettem, mire kíváncsi Poirot. Amint bement Miss Johnsonnal a nappaliba, én tüstént odamentem Mrs. Leidner szobájához, kinyitottam az ajtót, bementem, aztán becsuktam magam mögött. Nem mondom, egy kicsit ostobán éreztem magam. Ott állok az üres szobában, és minden ok nélkül vonyítsak fel. Amellett az se volt könnyű eldöntenem, hogy milyen hangosan csináljam. Először egy elég hangos óval próbálkoztam, aztán kipróbáltam egy kicsit magasabban, és egy kicsit mélyebben is. Aztán újra kijöttem az előkészített ürüggyel, hogy beütöttem valamibe a lábom ujját. De hamarosan kiderült, hogy nincs semmi szükség ürügyre. Poirot és Miss Johnson nagyon komolyan beszélgettek, nyilvánvalóan semmi nem zavarta meg őket. Na hát, gondoltam, ez eldönti a dolgot. Miss Johnson vagy csak képzelte, hogy kiáltást hall, vagy valami egész másról volt szó. Nem akartam bemenni, hát ha zavarnám őket, a verandán volt egy nyugágy, abba ültem le. A hangjuk kiszűrődött hozzám. Kényes a helyzet, ezt megérti, ugye, mondta Poirot. Dr. Leidner nyilvánvalóan imádta a feleségét. Istenítette, mondta Miss Johnson. Természetes, ha nekem azt mondja, hogy az egész expedíció szerette. Ami meg őket illeti, mit mondhatnának? Természetesen ugyanazt mondják. Ezt kívánja az udvariasság, a tapintat. Lehet, hogy ez az igazság, de az is lehet, hogy nem. Meg vagyok győződve róla, mademoiselle, hogy a rejtély kulcsa Mrs. Leidner jellemének teljes megismerésében rejlik. Ha hallanám az expedíció minden tagjának a véleményét, őszinte véleményét, ebből együttesen ki tudnék alakítani egy képet. Őszintén szólva, ezért vagyok ma itt. Tudom, hogy dr. Leidner hasszányében van. Ez megkönnyíti számomra, hogy sorban mindnyájukkal beszéljek, és a segítségüket kérjem. Ez mind rendben van, kezdte Miss Johnson, aztán elhallgatott. Ne jöjjön nekem a maguk angol kliséivel, könyörgött Poirot. Ne mondja nekem, hogy ilyet a kriketben vagy a futballban nem illik csinálni, hogy a holtakról jót vagy semmit, hogy unfen, lojalitás is van a világon. A lojalitás az maga a pest is egy bűnügyben. Újra és újra elhomályosítja az igazságot. Én nem vagyok különösebben lojális Mrs. Leidnerrel, mondta Miss Johnson szárazon. Sőt, mintha valami éles és maró is lett volna a hangjában. De dr. Leidnerrel más a helyzet, és végül is az ő feleségéről van szó.
Pontosan, pontosan.
Én megértem, hogy nem akar a főnöke felesége ellen beszélni, de itt most nem holmi ajánlólevélről van szó, hanem egy hirtelen, rejtélyes halálesetről. És ha azt akarják velem elhitetni, hogy akit itt megöltek, az angyal volt, és mártír halált halt, akkor nem könnyítik meg a feladatomat. Hát angyalnak igazán nem nevezném, mondtam is Johnson még csípősebb hangon. Mondja el nekem a véleményét, de őszintén Mrs. Leidnerről, mint nőről. Hát de mindenek előtt figyelmeztetem rá, Monsieur Poirot, hogy én elfogult vagyok. Mi mindnyájan rajongtunk dr. Leidnerért, és amikor Mrs. Leidner a színre lépett, alig ha nem féltékenyek lettünk. Nem tetszett, hogy olyan sok idejét és figyelmét rabolja el. Irritált minket, ahogy dr. Leidner rajongott érte. Őszintén szólva, Monsieur Poirot, ez nem túl kellemes nekem, de engem bosszantott a jelenléte. Igenis, bosszantott, bár persze megpróbáltam ezt soha nem mutatni. Tudja, valahogy megváltoztatta köztünk a dolgokat.
Köztünk? Azt mondja, köztünk.
Mr. Carey-re gondolok, meg magamra. Mi ketten őstagok vagyunk, tudja. És a dolgok új rendje nem túlságosan tetszett nekünk. Azt hiszem, ez természetes, bár talán kicsinyesség volt tőlünk. De igenis megváltoztatta a dolgokat.
Mi változott meg?
Ó, minden. Azelőtt olyan kellemesen telt együtt az idő. Rengeteget viccelődtünk, tudja. Meglehetősen buta vicceink voltak, ahogy az munkatársak között lenni szokott. Dr. Leidner nagyon vidám volt. Egészen kisfiús.
És amikor Mrs. Leidner idejött, mindezt megváltoztatta?
Hát, azt hiszem, nem az ő hibája volt. Tavaly még nem volt ilyen rémes. És kérem, higgy el, Monsieur Poirot, nem arról volt szó, hogy csinált valamit. Hozzám mindig elbűvölő volt. Egészen elbűvölő. Néha szégyeltem is magam ezért. Nem az ő hibája volt, hogy azok az apróságok, amiket mondott vagy csinált, felbosszantottak. Igazán nem is lehetett volna kedvesebb.
De ennek ellenére ebben az évadban megváltoztak a dolgok. Megváltozott a légkör?
Ó, teljesen. Én igazán nem is tudom, mi volt ez. Mintha minden félre csúszott volna. Nem a munkában. Úgy értem, köztünk. A kedélyünk, az idegeink pattanásig feszültek. Majdnem ugyanaz az érzés volt, mint amikor vihar közeledik.
És ön ezt Mrs. Leidner befolyásának tulajdonította?
Hát, amíg ő ide nem jött, soha ilyen nem volt, mondta Miss Johnson szárazon.
Ó, én egy morgós vén kutya vagyok, és konzervatív. Szeretem, ha a dolgok mindig ugyanolyanok maradnak. Ne is figyeljen rám, Monsieur Poirot. Hogy írná le nekem Mrs. Leidner jellemét és vérmérsékletét? Miss Johnson egy pillanatig habozott. Hát, természetesen temperamentumos nő volt, mondta aztán lassan. Hol föl, hol le. Egyik nap kedves volt az emberekhez, másnap esetleg szóba se állt velük. Nagyon szívélyes volt, azt hiszem, és mindig tekintettel volt másokra. De azért az ember látta, hogy világ életében kényeztették, és teljesen elrontották. Természetesnek vette, hogy dr. Leidner körülugrálja, és azt hiszem, soha nem értékelte igazán, hogy egy kiemelkedő, egy igazán nagy emberhez ment feleségül. Ez néha igencsak bosszantott, és persze iszonyúan felhajzott volt, és ideges, hogy miket képzelt, és milyen állapotba került, de hányszor. Nagyon hálás voltam, amikor dr. Leidner idehozta a ledörren nővért. Sok volt már ez neki, a munkája, meg a felesége szorongásai. Mi a véleménye azokról a névtelen levelekről, amelyeket kapott? Meg kellett tennem. Előre hajoltam a nyugágyban, még meg nem pillantottam is Johnson profilját. Éppen Poirot felé fordult, válaszolt a kérdésre. Teljesen nyugodtnak és összeszedettnek látszott. Én azt hiszem, lehetett valaki Amerikában, aki bosszút forralt ellene, és megpróbálta megfélemlíteni, vagy fölzaklatni. Pas plus sérieux que ça? Csak ennyi? Nekem ez a véleményem. Nagyon csinos asszony volt, tudja, könnyen szerezhetett ellenségeket, szerintem azokat a leveleket egy nő írta, aki bosszút akart rajta állni. Mrs. Leidner meg ideges természetű volt, és komolyan vette őket. Ez kétségtelen, mondta Poirot, de ne felejtse el, az utolsó levél nem postán érkezett. Hát én azt hiszem, ezt is meg lehet oldani, ha valaki igazán elszánta magát. A nők nem ismernek fáradtságot, hogy kielégíthessék a bosszúvágyukat, Monsieur Poirot. De mennyire nem gondoltam. Talán igaza van, mademoiselle. Mint mondja, Mrs. Leidner csinos asszony volt. Mellesleg, ismeri Sheila Reillyt, a doktor lányát? Sheila Reillyt? Hát persze. Poirot roppant bizalmas, pletykálkodó hangra váltott át. Hallottam valami pletykát, a doktort természetesen nem akarom megkérdezni, hogy volt holmi tendrez közte és dr. Leidner expedíciójának egyik tagja közt. Ön mit tud? Igaz ez? Miss Johnson a jelek szerint ezen csak mulatott. Ó, a kis Coleman és David Emmott mind a ketten körülugrálták. Azt hiszem, egy kis versengés is volt köztük, hogy ki legyen Sheila partnere valami klubesten. Szombat esténként mind a két fiú rendszeresen bejárt a klubba, de hogy Sheila részéről is volt-e valami, azt nem tudom. Ő az egyetlen fiatal lánya környéken, tudja, így hát aztán mellesleg ő a helyi szépség királynő is. Az egész légierő is folyton körülötte ugrál. Szóval maga szerint semmi sincs ebben a pletykában. Hát, én nem is tudom, gondolkodott el Miss Johnson. Az igaz, hogy elég gyakran kijárogat ide, ki az ásatásra, stb. Sőt, Mrs. Leidner valamelyik nap ugratta is vele David Emmottot. Azt mondta neki, hogy a lány szalad utána. Ami szerintem elég gonosz dolog volt, és nem hinném, hogy David örült neki. Igen, Sheila elég sokat volt itt. Azon a szörnyű délutánon is láttam, amint az ásatás felé lovagolt. A nyitott ablak felé intett a fejével. De aznap délután se David Emmott, se Coleman nem volt odakin. Richard Carey volt az ügyeletes. Igen. Az lehet, hogy valamelyik fiú tetszik neki. De hát afféle modern lány, semmi szentimentalizmus nincs benne. Az ember nem tudhatja, mennyire kell komolyan venni. Fogalmam sincs róla, melyik tetszik neki. Bill kedves fiú, és korán sem akkora szamár, mint amilyennek mutatja magát. David Emmott nagyon rendes, És sok minden van benne, az a csöndes, mélyen érző fajta. Aztán kötekedő pillantást vetett Poirotra. De mi köze van mindennek a büntethez, Monsieur Poirot? Poirot igazi franciás módon tárta szét a két kezét. Maga Rampirét, mademoiselle, mondta. Leleplezi, hogy micsoda pletykás vénasszony vagyok. De hát mit akar? Mindig érdekeltek a fiatalok szerelmi ügyei. Igen, sóhajtott fel Miss Johnson. Szép az igazi szerelem, ha minden simán megy. Válaszul Poirot is sóhajtott egyet. Kíváncsi lettem volna, vajon Miss Johnsonnak nem valami saját régi szerelme jutott-e az eszébe. Meg eszembe jutott, vajon Poirotnak van-e felesége, és úgy viselkedik-e, hogy az ember folyton hallja a külföldiekről. Szeretők, meg ilyesmik. De olyan komikus volt a külseje, hogy el sem tudtam róla képzelni. Sheila Riley erős jellem, mondta Miss Johnson. Fiatal még és goromba, de nem rossz féle. Ha maga mondja, akkor elhiszem, mademoiselle, mondta Poirot. Fölállt, majd azt kérdezte. Ki van még az expedíció tagjai közül itt a házban? Marie Mercado itt van valahol, a férfiak ma mind kimentek az ásatásra, azt hiszem nem akaródzott nekik itthon maradni. Nem is veszem tőlük rossz néven. Ha esetleg ki akar menni az ásatáshoz, kijött a verandára és rám mosolygott. Ledören nővér biztosan szívesen kimegy magával. Ó, hát hogy nem, Miss Johnson, mondtam. És ugye visszajön ebédre, Monsieur Poirot? Örömest, mademoiselle. Miss Johnson visszament a nappaliba, és újra nyakig merült a katalogizálásba. Mrs. Mercado a tetőn van, mondtam. Akar előbb beszélni vele? Nem ártana, azt hiszem, menjünk föl. Megcsináltam, amit mondott, mondtam, miközben fölmentünk a lépcsőn. Hallott valamit? A világon semmit. Na, legalább ez a kő leesik Miss Johnson szívéről, mondtam. Azon izgatta magát, hogy talán segíthetett volna valamit. Mrs. Mercado a párkányon ült, lehajtott fejjel, és annyira elmerült a gondolataiban, hogy se nem látott, se nem hallott minket, amíg Poirot elébe nem állt, és jó reggelt nem kívánt neki. Összerezzenbe nézett föl. Milyen rosszul néz ki ma reggel, gondoltam. Beesett, összeaszott az az apró kis arca, a szeme alatt meg nagy fekete karikák. Encore moi, mondta Poirot. Ma különleges célból jöttem ki. Aztán elmondta nagyjából ugyanazt, amit Miss Johnsonnak. Megmagyarázta, milyen nagy szüksége van rá, hogy reális képet kapjon Mrs. Leidnerről. Mrs. Mercado azonban korán sem volt olyan őszinte, mint Miss Johnson. Elkezdett dicshimnuszokat zengedezni, amelyek ebben biztos voltam, korán sem feleltek meg valódi érzelmeinek. Ó, a kedves, drága Louise! Olyan nehéz őt leírni valakinek, aki nem ismerte. Olyan egzotikus teremtés volt. Egészen más, mint mások, egészen rendkívüli. Maga is ezt érezte, ugye, nővér? Persze sokat szenvedett az idegeitől, és teli volt képzelgéssel, de az ember tőle olyasmit is elfogadott, amit senki mástól nem nyelt volna le. És olyan bűbájos volt mindenkihez, ugye, nővér, és olyan szerény. Úgy értem, semmit nem értett az archeológiához, de annyira szeretett volna tanulni. Folyton azokról a kémiai eljárásokról faggatta a férjemet, amelyekkel a fémtárgyakat kezelik, és segített Miss Johnsonnak edényeket ragasztani. Ó, mindnyájan rajongtunk érte. Tehát nem igaz, amit hallottam, madame, hogy valami feszültség volt a levegőben, és hogy kellemetlen volt a légkör? Mrs. Mercado tágra meresztette azt a fátyolos, fekete szemét. Ó, ki mondhatott ilyet magának? A nővér, dr. Leidner. Abban biztos vagyok, hogy ő soha nem venne észre semmi ilyesmit, szegény ember. És igencsak barátságtalan pillantást vetett rám. Poirot könnyedén elmosolyodott. Megvannak a kémeim, madame, jelentette ki vidáman, és egy pillanatra úgy vélte, megrebbent a szemöldöke, és kacsintott egyet. Nem gondolja, kérdezte Mrs. Mercado mézesmázosan, hogy egy ilyen eset után mindenki sok mindent képzel, amiről soha szó sem volt. Tudja, feszültség, légkör, az az érzés, hogy valami történni fog. Én azt hiszem, az emberek utólag egyszerűen kitalálják ezeket a dolgokat. Sok igazság van abban, amit mond, madám, mondta Poirot. És valójában egy szó sem igaz belőle. Olyanok voltunk itt, mint egy boldog család. Ez a nő akkora hazug, amekkorát én még életemben nem láttam. Háborogtam Poirotnak, miután elhagytuk a házat, és elindultunk kettesben az ösvényen az ásatás felé. Biztos vagyok benne, hogy egyszerűen gyűlölte Mrs. Leidnert. Alig ha az a típus, akitől az ember azt várhatja, hogy igazat mondjon. Helyeselt Poirot. Időpocsékolás beszélni vele, fortyogtam. Szó sincs róla, szó sincs róla, ha valaki hazudik a szájával, néha elárulja az igazat a szemével. Mitől fél vajon ez a kis Mrs. Mercado? Félelmet láttam a szemében. Igen, határozottan fél valamitől. Ez roppant érdekes. El kell magának mondanom valamit, Monsieur Poirot. Aztán elmeséltem neki előző esti hazatérésemet, és hogy erősen azt hiszem, hogy azokat a névtelen leveleket Miss Johnson írta. Szóval ő is hazudik, mondtam. És milyen hidegvérrel válaszolgatott magának délelőtt azokról a levelekről. Igen, mondta Poirot. Nagyon érdekes volt, mert elárulta azt a tényt, hogy mindent tudott azokról a levelekről. Márpedig az expedíció tagjainak jelenlétében mindeddig nem esett szó róluk. Az persze lehetséges, hogy dr. Leidner tegnap mesélt neki róluk. Ők ketten régi barátok. De ha nem... Nos, akkor ez a dolog furcsa és érdekes, nem? Megnövekedett tisztelettel néztem rá. Ügyesen ugratta be Miss Johnsont, hogy hozza szóba a leveleket. Fejére fogja olvasni? Kérdeztem. Monsieur Poirot valósággal megbotránkoztatta a gondolat. Nem, dehogy! Sohasem bölcs dolog, ha az ember fitoktatja, amit tud. Én az utolsó pillanatig mindent itt tartok, kocogtatta meg a homlokát. A megfelelő pillanatban aztán lecsapok. Mint a párduc. És mondja ő. Akkor van ám konsternáció. Akaratlanul is elnevettem magam a kis Monsieur Poirot a párduc szerepében. Éppen kiértünk az ásatáshoz. Az első ember, akit megláttunk, Mr. Reiter volt. Holmi falmaradványokat fényképezett buzgón. Véleményem szerint a munkások, akik ott ástak, egyszerűen szétverték a falakat, valahányszor arra szottyant kedvük, legalábbis így nézett ki. Mr. Kéri aztán elmagyarázta, hogy csákánnyal a kezében az ember tüstént érzi a különbséget, meg is próbálta megmutatni nekem, de én bizony nem éreztem semmit. Amikor egy munkás azt kiáltotta, hogy Libn, vályogtégla, amennyire én láttam, nem volt bizaz más, csak közönséges, száraz agyag. Mr. Reiter befejezte a fényképezést, és odaadta a gépet meg a lemezeket az egyik fiúnak azzal, hogy vigye őket vissza a házba. Poirot föltett neki egy-két kérdést, expozíciós időkről, filmkazettákról, ilyesmikről, ezekre igen készségesen válaszolgatott. Láthatólag örült, hogy a munkájáról kérdezgetik. Éppen ürügyet kezdett keresni, amivel faképnél hagyhat minket, amikor Poirot megint belevágott, betanult beszédébe. Ami azt illeti, nem volt ez azért persze teljesen kész szöveg, egy kicsit mindig vált